Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó napot kívánunk, kedves hallgatók, és boldog új évet a most csatlakozóknak. Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0, január 2-a van 2025, 9 óra 10 perc, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is.
És persze a hallgatók is. Írják, konkrétan Viktor hallgató, hogy jó reggelt, bujék, tegnap kékes tetőn voltunk szánkózni a köd felett, napsütésben plusz 4 fokban felüdülés volt napozni.
A legjobb.
Az ilyenkor nagyon jó, igen, nagyon kevés van belőle, és ilyenkor jobban értékeljük. Ugye a szűkösség az egy ilyen, az felértékeli a lehetőségeket. Aztán azt írja valaki, említettem ugye, hogy elmaradt az a január esélyei szigetkör futásom hőmérséklet és időjárási körülményekre tekintettel, de futópadoztam, erre kaptam azt, hogy szerintem a futópad pont olyan, mint a guminő, írja a kedves hallgató. Hát nem lettek túl jó élményei ezzel kapcsolatban, de kétségtelen, ugye én magam panaszkodtam, hogy amikor megint kimentem futni a szabadba futópadozás után, akkor vettem észre, hogy egyáltalán nem arról van szó.
Kipróbáltam, és képtelen vagyok.
Mit?
Hogy képtelen? Futógépen futni.
Hogy képtelen?
Annyira unom, annyira idegesít. Egyszerűen. Ja. Inkább megyek mínusz 20-ba.
Hát kell hozzá zene, meg
mondjam. Hát nekem látom, semmi nem segített. Egyszerűen nem. Nekem kell ez a mozgás környékem, hogy valami történik.
Hát sokkal
nem,
jobb.
Nem, egyszerűen.
Sokkal jobb, hát ez ilyen szinten tartás, a karbantartásra, a rossz idő esetére tökéletesen jó.
Inkább megázok. Inkább bármi. Nem tudom. Fura.
Értem. Akkor te valószínűleg úszni se szeretsz.
Mert amúgy nem.
Az sem túl vicces a medencébe. Főleg, hogyha mondjuk 25-ös a medence. Fatófalig, és igen.
Egyszer megpróbáltam fölkészülni, hogy átúszom a Balatont, aztán feladtam. Uh-huh. Egyébként a unalom miatt, csak akkor úsztam uszodába, de aztán két kilométernél át.
Igen, az azért már ott egy kicsit sok. Tehát nekem van. Is azért az ilyen másfél óra azért az már olyan, hogy én jól el vagyok magamban, tehát én ott egy darabig a fejembe belül mennek a dolgok, a mozi, meg a gondolatok, de ez egy olyan fél egy óra, amit jól bírok. Az egy óra fölöttiben már, ott már kezdek egy kicsit.
Nem jó a monotónia tűrésem.
Igen.
Egy másik hallgató az alkoholmentes sörhöz hasonlítja a futógépen.
Tényleg? Szó volt. Volt ilyen?
Előbb felugrott.
Éppen akkor itt jött.
Annyira benne voltál az eszmefutatás közepében, hogy nem vetted észre.
Az is jó. Igen, de semmiképp nem az igazi. Az kiderül. Na, szerintem akkor balagjunk tovább, nézzünk rá arra, hogy milyen fő IT trendek körvonalazódnak az idei évben.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
És aki elkalauzol minket, nem más, mint Bátki Zoltán, IT kommunikációs szakértő. Szia, jó reggelt, boldog új évet neked!
Jó reggelt kívánok, és hasonlóan nektek is!
Hát nézzünk rá, nagyon furcsálnám, hogyha nem lenne a nagy trendek között például az AI, vagy a cloud computing, vagy a évvégén berobbanó új chip a kvantumszámítás technikában, ugye a Willow, ami esetleg továbbfejlődhet jövőre, de ez csak találgatás.
Már idén, kérlek szépen.
Mármint, hogy idén, igen.
Jó, ezt még szokni kell, hát még két nap sem.
Igen, egy csomó helyre még úgyis ti is 2024-et fogtok írni dátumként.
Így van, mire belejön.
Ezek ilyen évelei szokások, amit ugye sose vetkezünk le, és a másik pedig az, hogy minden ilyen évben visszanéztek, és azt mondjátok, hogy igen, hát ez egy gyorsul az élet, nem úgy, mint 10 évvel a 90-es években, és aztán akkor utána fejbe kólint a valóság.
Igen.
minden esetre ha, ezt IT trendekre átforgatva egyébként most én nem érzek egyelőre olyan, olyan hatalmas újdonságot, amit, amit úgy lélegzett visszafolytva várna a piac, inkább meglevő trendeknek a kifutásait vizsgálják egyelőre. És hát az AI az egyértelmű, hát most minden AI, tehát a, annak mindig megvan az a trend, mondjuk évtizedenként, vagy mondjuk 5-6 évente, ami, amire éppen mindent rá lehet kenni. Annak idején, hogyha volt egy fogmosó poharad, és rá volt írva, hogy, hogy van benne Bluetooth, akkor, akkor tök jól el lehetett adni. Most, hogyha van egy fogmosó poharad, és van benne AI, akkor el lehet adni, és hogy mit tud az AI benne, azt ne is firtassuk, rá van írva. És éppen, és ugye a trend az, hogy most mindent AI-nak hívnak, ami nem is az, hanem igazából mondjuk valamilyen közepesen okos algoritmus. Ennek a tisztulását várja azért egy kicsit most mindenki. Jó kérdés, hogy ez már eljön-e, vagy még mindig ez a kicsit vadnyugatias jellegű káosz lesz. Egyértelmű persze, hogy mi az, ami, ami már ebbe a kategóriába tartozik, ami például ugye például a ChatGPT és az összes trónkövetelőjének a nagy harca lesz. A, ugye végül is ugye a Google is már egész jó helyen tart, akkor a természetesen a Microsoft is foltozgatja a saját dolgait, akkor azért Cukorhegyi úr szintén vakargatja a háttérben azt a saját megoldást, ami viszont ugye nem ilyen upfront megoldás lesz, amit majd ugyanúgy ChatGPT-ként használunk, hanem inkább a háttérben fog kiszolgálni egy csomó minden. Hát ez jó kérdés, hogy hova megy el idén, de biztos, hogy lesznek újdonságok. Ugye most éppen mindenki a ChatGPT-nél azt emlegeti, hogy ugye azt mondták a fejlesztők, hogy na most már elérte az emberi szintet, ez persze megint egy barokkos túlzás, tehát sem a Turing-teszten nem fog még átmenni, sem pedig tökéletesen megírni a disszertációmat, anélkül, hogy mondjuk azonnal kinelógjon a lóláb, de biztos, hogy lesznek érdekes fejlődések, valamint az, hogy, hogy ezt ki hogyan húzza be a saját rendszereibe, saját megoldásaiba. És hát a másik oldalon pedig ugye ott lesznek a modern géprombolók, akikkel viszont sokkal inkább egyet tudunk érteni, akik pedig azt mondják, hogy, hogy most már túl sok ez az egész, és egyrészt ugye ez a szokásos elveszi a munkánkat, másrészt a, elveszi azt a, hogy is mondjam, szellemi értéket, amit hozzátettek a világhoz ahhoz, vagy azok, akiknek a dolgaiból tanul a, az AI. Szóval ez, ez egy szép, hosszú folyamat lesz, ezzel tele lesznek a hírek, szerintem mi is fogunk erről csomót beszélgetni. Uh-huh. A kvantumszámítás technika az egy jóval hosszabb kifutású dolog, és ugye ez egy picit olyan terület, ahol mindenki úgy beszél a dologról, hogy igazából szerintem az emberek nagy része még mindig azt hiszi, hogy a kvantum számítás technika körülbelül olyan szintű dolog lesz, mint ahogy a számítógép a számológéphez képest mekkora újdonság volt, akkor ez majd ennyivel többet fog tudni. És ugye itt inkább annak a felfedezésére várunk, hogy, hogy a kvantum számítás technika másban jó, másfajta számításokban, másfajta felhasználási területeken jó, tehát ez egy kiegészítő valami lesz, ráadásul ugye egy olyan szintű hardveres háttér kell hozzá, hogy ez nem úgy fog kinézni, hogy otthon mindenkinek lesz egy normál számítógépe, amin fut a Doom, bár az most ugye már seprűnyelen is fut, és akkor lesz mellett egy kvantum számítógép, amivel meg kielemzem, hogy hogy alakul a GDP, mert a kvantum számítógép az valószínűleg továbbra is inkább ugye ilyen szerver oldali, és aztán akkor valami fajta szolgáltatásként igénybe vehető timesharing dologként működhet, de hát egyelőre még azt látjuk, hogy készülnek a hardverek, mennek a tesztek, de például olyat még nem láttunk, hogy kvantum számítógépes program, amit én használhatnék.
Uh-huh. És az valószínű még idejében sem feltétlenül fog megjelenni, azért arrébb vagyunk tőle.
Mindenképpen. Itt most egyelőre a, ez még inkább a tudományos szakaszban tart, amikor halljuk majd az újabbnál újabb híreket, és esetleg olyan dolgokat hallunk, hogy bizonyos elemzésekben bizonyos ilyen akár nagy szervezeti munkákban támaszkodnak már olyan adatokra is, amiket kvantum számítógépekkel hoznak létre. Aztán majd kiderül, hogy ez mikorra futja ki magát odáig, hogy egyrészt teljesen megbízható lesz, és, mert ugye az egész kvantum számítás technikának valahol pont az a lényeg, hogy nincs egy, meg nincs nulla. És baromi kíváncsi vagyok én is, hogy ebből mikor lehet olyasmi, aminek mégiscsak lehet egyesekbe és nullába belehelyettesíthető dolgokat köszönni. Érdekes lesz, de mondom, ez távolról szemlélhető. És egyébként meg kicsit én is várom, hogy lassan mi lesz az a nagy durranás, ami olyan igazán nagyon új. Tehát, hogy ami mondjuk egy első iPhone, vagy egy első PC, vagy ilyen szinten újdonság, mert ugye most amit előre lehet látni legnagyobb gyártóktól, trendektől, az az, hogy a meglevőkből kifacsarni az utolsó fillért is. Picit ugye mindenki az iPhone fejlesztések felé megy, mert látszik, hogy az tökre működik, hogy csak annyit fejlesztünk bele az új termékbe, amint feltétlenül szükséges, hogy rárakhassunk egy plusz egyes labelt, és úgyis, hogyha jó, meg egy tök jó matrica van a hátulján, tök mindegy, hogy ez Alma, vagy egy Samsung logó, vagy bármi, akkor úgyis el fognak vinni vele egy adagot. Tehát most arra a bátor, vakmerő és egyébként tehát tényleg olyan inventori jellegű emberre vár a világ, vagy legalábbis azok a kalandorok, mint én, akik szeretik a kalandot a számítás technikában, meg a technológiában, aki azt mondja, hogy na, én most nem biztosra megyek, hanem csináltam valami nagy újdonságot, megvan a lehetőség, hogy befürdök vele, aztán akkor lehet, hogy közben egy bankot robbantok.
Ki volt az utolsó ilyen? Már azon gondolkodom.
Hát én sajnos, bármennyire egyébként nem vagyok ilyen Apple termékhasználó, de nekem az utolsó az Steve Jobs volt, aki ráadásul ugye szintén azt csinált, hogy nem új dolgot talált föl, hanem azt mondta, és ez szinte az összes Apple termék tekintetében igaz, hogy azt mondta, hogy megnézem, hogy mi az, ami most már működik a technológiai piacon, de az emberek nem használják, mert még túl teki, még túl agyas, még túl sorjás a széle, és csinálok vele egy szexi, mindenki által használható, mindenki által elérhető valamit. Hát ugye okostelefon is volt az iPhone előtt, tablet is volt az iPad előtt, és sorolhatnám, de valahogy ők meg tudták azt csinálni, hogy ezt tényleg nagymamisztikusra faragták, és aztán be is indult, és magával húzta teljes iparágat, tehát onnantól pedig mindenki rájött, hogy ja, hogy így kell ezt csinálni.
Hát ilyen szempontból Elon Musk is száz éves találmányban lehet olyan életet, amivel pont most beszéltünk az autós rovatban.
Igen.
Igen, komoly részesedése van a világ autógyártásában.
És hát technológia ez.
És most a CES-re megy az autós szaki megnézni az elektromos autókat, mert azokból is már kütyük lettek, nem pedig a hagyományos megítélés alá esnek.
Igen, érdekes is, hogy egy csomó technológiai cégről hallani, hogy ők most autót csinálnak, ami persze nem azt jelenti, hogy ők fogják csinálni az autót a futóműtől a motorig, hanem inkább azt mondják, hogy ők hozzák össze a koncepciót, és ők szintén gyakorlatilag egy iPhone-ként, tehát egy kütyüként tekintenek az autóra, ami mellesleg elvisz A-ból B-be. Ugyanúgy, ahogy a telefon is, most már mellesleg fölvehető és beszélhető, de egyébként pedig zombikat ölünk rajta, és kajafotókat posztolunk. Kíváncsian várom, hogy a kütyűautókkal mit csinálunk vezetés helyett majd. Lehet, igen, hogy azzal fotózom kajákat, csak nagyon nehezen emelem az asztal fölé.
Abban látsz valamiféle áttörést, megújulást, vagy valami haladást, hogy az energia felhasználását az IT, teljes IT, nem tudom, hogy computingnak, vagy nem tudom, hogy nevezzem, tehát mindennek, ami ehhez kapcsolódik. Tehát ennek az ésszerűsítése, hatékonyságjavító fejlesztések ilyenek jöhetnek el, mert hogy nagyon szép dolog a megújuló energia, de azt is azt látni, ugye, hogy minél inkább elterjed, annál többet használunk belőle. Tehát itt van csak a blockchain, ugye, meg csak az AI, ami egy-egy plusz országnyi energiafelhasználással gazdagították ugye, a felhasználói oldal. Tehát mindenképp szükség lenne valamiféle energiahatékonyságra.
Így van, tehát az, hogy csináljuk ezeket a nagyon vicces és még mindig hatújú emberekről szóló képeket, meg kis igen. videókat, ez alapvetően közben akkorát húz le a világ energiatermeléséből, amiből tényleg egy kisebb banánköztársaság egy hónapig fűt. Szóval eznek igazából az az oldala semmiképpen nem jelentkezik még, hogy az emberek ez egyáltalán nem tudják, vagy ha tudják, akkor nekik nem fáj. Uh-huh. Ez majd akkor jelentkezik, hogyha a különböző szolgáltatások azok olyan szinten drágán vagy körülményesen lesznek elérhetőek, hogy az már az embereknek is fáj, és ezáltal a szolgáltató cégeknek is fájni fog, mert azt mondják, hogy ennyiért már nem tudom kínálni, már pedig ennyiért kell kínálnom, hiszen ennyit kell kifizetnem azért az energiáért, amit az én uh-huh. szerver központom megzabál. És akkor majd jön, tehát sajnos mostanában azért a világban az látszik, és akkor most megint egy kicsit huhogok, és megint ilyen, majd egyszer csak becsap a krak, és akkor utána pedig benzinért öljük egymást az úton, és közben Tina Turner énekel, de hogy akkor fogunk szerintem erre ráébredni, amikor már nagyon, nagyon nagy baj van, egészen addig az lesz, hogy ráérünk arra még.
Világos. Hát jó, meglátjuk akkor, hogy mivé fejlődnek ezek a trendek, illetve ahogy te is mondtad, valószínű inkább, hogy a meglévőknek a továbbhaladása, erősödése.
Igen, amit magánember látni fog ilyen otthoni számítástechnikával kapcsolatban, az egyrészt ugye, hogy idén megszűnik a Windows 10 támogatás hivatalosan. És aztán
az, amikor az év második fele tájékán.
Októberben, ugye? Ha október, jól emlékszem. Igen. Na most ez ugye azért alapvetően még, tehát ez megint egy vicces dolog lesz, mert sokak azt fogják mondani, hogy ez ugyan már és akkor, aztán akkor majd még húzzák két évig az egyébként is kalóz példányokat, és egyre több gépet fognak rommá hekkelni pontosan igen. emiatt, de egyébként teljesen el tudom képzelni, hogy hát én láttam magyar cégeknél még tavaly is XP-t, tehát hogy, sőt, bocsánat, pénzügyi gépen XP-t. Tehát, hogy és nem megyek bele, hogy ez hol és milyen funkcióban. Szóval biztos, hogy meg fogják ezt oldani, mert azért 10 millió szaki országa ez a csodálatos lángoktól ölet, és csak hát éppen azért ugye ez megint hozzá fog adni egy csomó rizikófaktor. Aki meg ebbe komolyan belegondol, hát az majd vagy vált 11-re, jó, és ennyi, mert hogy uh-huh. majdnem azt mondtam, hogy most már talán tényleg a desktop Linux éve leszünk, de nem. Tehát azért ez nagyon hosszú évtizedek óta nem sikerül, és azért ez még ez a váltás se fogja ezt elhozni. Nekem is sajnos vennem kell egy új asztali gépet azért, mert ez már emiatt a biztonsági chip hiánya miatt nem tudja megenni a Windows 11-et, és egészen ideig az volt, hogy ilyen alkatrészekkel foltozgattam, és tök jól
az egy darabig megy.
Ilyesmi, de... Igen. De hát most akkor azt mondom, hogy nagy sóhaj, három nap szabadság kivesz, mert hogy az összes install, meg mindent visszatelepíteni, uh-huh. az egy ilyen dolog lesz. Ugyanezt a türelmet és szeretetet kívánom mindenkinek, aki a Windows 11 váltás miatt gépet kell, hogy váltson.
Nagyon jó, az egyéb jó kívánságok mellett köszönjük szépen, igen. Oké, Zoli, meg azt is, hogy rendelkezésünk rá, is beszélgettünk ezekről. Az idején még szeretnénk hasonlókat szervezni veled, úgyhogy keresni fogunk.
Hajrá, hajrá! Akkor okay. további jó menetelést az új évben.
Neked is, köszi. Szia, szia.
Sziasztok.
Bátki Zoltán IT kommunikációs szakértővel néztünk rá, hogy milyen főbb IT trendek várhatók az idén.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyert.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És itt van velünk Boros Szilárd, pénzügyi innovációs vezető. Szia, jó reggelt, boldog új évet!
Jó reggelt, sziasztok, boldog új évet mindenkinek!
Micsoda lendület, ez megtamaradt tavalyról. Szilárddal zártunk, vele nyitunk.
Örök!
És mintha le se feküdt volna, pesgőt se ívott volna, meg
és
semmi.
És még őt ismételtük a nyári
és
nagy...
És még őt ismételtük.
A nyári hát nagy ez... menetelését na, hát ismételtük.
Na, az nagyon jól esett, hallgattam egyébként.
Tényleg? Jó.
Na hát ezért is hívtuk meg.
Bekerültem a best of-ba.
Abszolút, abszolút, így van. Szóval hogy nyitunk így az első kereskedési napon idehaza Európában? Mi történik? Mozognak-e a piacuk, vagy még megy a szundikálás, józanodás?
Abszolút úgy tűnik, hogy, hogy mozognak a piacok, és különösen igaz ez a budapesti értéktőzsdére, ahol meglepően magas forgalom mellett egy kifejezetten jó emelkedéssel kezdjük a, az új évet. 0,4%-os pluszban a BUX Index, ez most 79.658 pont, és közel másfél milliárd már a forgalom, ami ebben az idősában szerintem azért főleg egy ilyen napon kifejezetten jónak mondható, és ha az index teljesítményét nézzük, az is kiemelkedik, hiszen Európa szerte inkább mínuszokat látok, egy-egy ilyen nagyon minimális plusz van például a DAX-nál, de alapvetően, alapvetően nem túl jó kedvű az európai piacnyitás, és ennek tükrében különösen jónak nevezhető a budapesti értéktőzsde emelkedése, és ha nézzük a egyedi részvényeket, akkor is egész szép számokat lehet látni. A Richter például 1,25%-kal emelkedik 10.500 forintra, a MOL közel 1%-os pluszban 2756 forinton, a Magyar Telekom 0,3%-os pluszban 1278 forinton, és egyedül az OTP az, ami most a fekete báránya itt a budapesti értéktőzsdének, hiszen ott 0,4%-os csökkenést mutat az eddigi mozgás, ez 21.600 forintot jelent egyébként. Alapvetően a kisebb közepes részvények is jól nyitották a
Granit Bank mit csinál a harmadik kereskedési napján, ha esetleg látod?
A Granit Bankot elvileg látnom kell, most nem
ezért tudom, kérdeztem, nem 16, mert én is ebből indultam
forint.
Ki.
Igen, 1%-os plusz 16.150 forint, aha, tehát ott is kitart a jó hangulat. Így van, így van.
Nagyon jó, hát akkor csak félve kérdezzük, hogy a forinttal mi újság, ugye ez lecsorgott már, mint az árfolyam, tehát tudott erősödni a forint, így az év vége fele valami nagyon nem túl masszívat, én ilyen 4-11 környékén láttam a záróárat a végén. Most hogyan állunk, hogy nyitottunk?
Igen, viszonylag stabil volt itt az évvége, gyakorlatilag a karácsonyt követő időszakban már nem volt jelentős mozgás, ez a 4-10-4-12-es szűk sávban volt az árfolyam, és ez a mai nyitás követően sem változott, alapvetően egy hajszálnyi gyengülés talán érzékelhető ma, hiszen mondjuk 4-11 fölött nyitottunk picivel, most 4-11-60-70 környékén áll az euróval szemben az árfolyam, de igazából itt közel sem látok olyan jelentős aktivitást, mint a részvénypiacon. Igaz, ez egyébként a dollár tekintetében is, ott most 397-50 a forinttal szembeni árfolyam, ez is ugye egy picit emelkedő tendenciát mutat, de lényegi mozgásokról nem beszélhetünk a mai napon még egyelőre.
Jó, megnézzük akkor majd, hogy annyit Amerika, mi történik ott, van-e ott esetleg mozgás, nem tudom, hogy makroadatok frontján jönne bármi olyan, amiért érdemes így izgulni az első kereskedési nap.
Beszerzési menedzserindexek érkeznek a mai napon, uh-huh, gyakorlatilag Európában szinte mindenhonnan, néhány nyom már túl is vagyunk, ezek picit jobbak lettek a várakozásnál, de azért azt gondolom, hogy ezeknek olyan alapvető árfolyam mozgató hatása nincs, és nem lesz. Ezen kívül ugye délután a csütörtök lévén, ha bár ez így fura, egy nap szünet után, de a csütörtök van, és ez az amerikai heti friss munkanélküliek számában is, illetve azoknak megjelenésében is érvényesül majd ez a csütörtöki nap, úgyhogy ez az, amire talán leginkább várhatunk a mai napon, mint adat.
Oké, ez milyen jó lenne, egész évben csintekkel kezdődne a minden hét, és utána rögtön péntek.
És egyből pénteken véget is érne.
Igen, félek, hogy ez a kívánságunk nem fog megvalósulni, de hát ábrándozni ér. Szilárd, nagyon köszi a beszámolódat, akkor jó munkát így az első kereskedési napon.
Köszönöm, szép napot mindenkinek. Szervusz, ja. Sziasztok.
Boros Szilárd pénzügyi innovációs vezető mondta el nekünk a tőzsdei árakat, híreket.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Hát és itt van a vonalunk túlsó végén kedves kollégánk, barátunk Kántor Banti. Szia, jó reggelt, boldog új évet!
Boldog új évet mindenkinek,
a
hello!
A kocsonya guru.
Hát azt kérdezi, hát Kántor
Banti.
Hát azért
az még túlzás. A túlzás.
Na mit tártál fel, milyen trükkjeid vannak kocsonya ügyben?
Hát képzeld el, hogy nem vagyok kocsonya guru, hanem, hogy is mondjam, kezdő kocsonya főző vagyok. Uh-huh. Azért, mert hogy nekem nem volt ez a kedvencem.
Tényleg?
Hanem az én kedves páromnak volt a kedvence. Uh-huh. És ennek az a történetnek a lényege, hogy nálunk a családban a kocsonya, hogyha ezt mondta valaki, hogy kocsonya, az azt jelentette, hogy hal kocsonya.
Ja.
És az innen indult ez a sztori. Egyébként érdekes módon az eredeti kocsonyáknak, amiket így lehet találni a szakirodalomban, a kezdete valamikor, az is a hal kocsonya volt. Tehát a legrégebbi receptek, amik fennmaradtak, azok ilyen iráni forrásokból vannak, valamikor a középkorból, és azok ilyen iráni pontyból készült kocsonyák voltak. Az európai kultúrkörben lévő ez az aszpik, ez az aszpikos hús, ez a fajta kocsonya, amit mi ismerünk, az pedig annak az eredete az valahol a francia konyhában gyökerezik, mondjuk így, vagy legalábbis a források, amiket írott forrásokat találnak, az francia volt, mégpedig a Le Viandier-be lehetett ezt megtalálni, 1375-ös forrás ez. Ezt nem tudom, hogy ismeritek-e, ez a Le Viandier de Taïwan, ez a neve, ennek ez egy receptkönyv, amit Guillaume Tirelnek tulajdonítanak. Persze az a baj, hogy ugye, mint minden ilyennel, Katona Csaba szokta mondani, hogy vannak olyan receptek benne, amik már korábban megszülettek, és nem Guillaume Tirel találta ezeket ki, de valószínűleg ő gyűjtötte össze, és az ő neve volt ráírva, és ezért az az ő receptkönyve. És innen származnak az első kocsonya, vagy hát ilyen aszpikos hús receptek. És az a fajta kocsonya, bocsánat, és az a fajta kocsonya kultúrkör, ami elterjedt, az két irányból közelíthető meg. Az egyik az, ami a franciáknál is megmaradt még mindig, ez a tojásos, aszpikos hús. Ez alapvetően marha húsból készül, vagy marha levesből készül. Ez az egyik vonal. A másik pedig az, ami itt Közép- és Kelet-Európában igen elterjedt, de Ausztriában és Németországban is az a, hát az a malac vagy disznó húsos sztori, amit mi szeretünk nagyon. Úgyhogy hát ezekből magyar receptek ugye mindig későbbiek, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy ja, ez nem magyar, vagy hát ez nem közép-európai, de írásos receptek mindig később maradtak fönt, vagy ilyen későbbiek maradtak fönt. De minden esetre itt nagyon szeretjük, és ezerféle van, és én most, hogy turkáztam itt a receptek között, hogy mit készítsek idén, mert ugye most már mindig kell csinálni új év környékén valami finom kocsonyát, hát találtam egy olyat, amit nem készítettem még el, mert nagyon meglepődtem rajta, de mint kiderült, egyre inkább elterjedt, és nem tudom, Balázs, te ismered-e a babos verziót?
Biztos, hogy nem, mert nekem nagyon-nagyon alacsony a tűréshatárom kocsonya ügyben. Tehát én még kísérletezni sem vagyok hajlandó. Én egyfélét csinálok, amit én szoktam, és tehát én arra vágyom minden évben, és egyszer nem vagyok hajlandó letérni erről az ösvényről, de hát hallgatom, ez a babos, ez merészen hangzik, meg, ez hogy... kétségtelen.
Azt mondják egyébként, hogy ez azért terjedt el, mert hogy ugye az apró ilyen az a mák, a bab, meg a lencse, ez is az új évkori bőséget szimbolizálja, és hogy valahogy ez a babos kocsonya így terjedte, úgyhogy majd ez lesz a következő. Viszont amit én kitaláltam, hogy Ugye két vonal van, akkor te melyikhez tartozol? A nagyon ortodox kocsonya vonalhoz, ahol tényleg semmi nincsen benne, csak a...
Nagyjából. Tehát a szokásos sertésfűzzerek, ilyen koriander, mustármag, nagyon sok fokhagyma, vöröshagyma, babérlevél belefőve, és zöldség vagy semmi, vagy csak nagyon kevés. Egyszer az első kocsonyámnál nagyon beindultam, akkor már kiváló húsleveseket főztem, és mondom, na most én megmutatom, jó, bezöldségeltem. Nagyon édessé teszi, nekem nagyon nem jön be, úgyhogy...
A sárgarépa édessé
igen, teszi. Igen. És hát rengeteg ilyen köröm, meg ilyenek vannak benne, tehát nem az a sovány húsos, hogy megfőzünk egy aszpikot, és leöntünk valami sovány hússzeletet, hanem nagy cupákok benne, amiket jól lehet rágcsálni, és hát ugye az ehető adalékok mellett ugye egy köteg bőr megy bele, ami ugye a sok...
Köteg bőr, persze, az kell, hogy a jó sűrítő,
kollagén hogy sűrítőanyagként kellő mennyiségben följön ki, mert ugye elmérhet a szakács, hogy a házi asszony esetleg, ha csak körmöt használ, hogy abból lesz-e elég, és nem fagy ki rendesen, szóval az a kis plusz adalék, az kell hozzá, hogy jó, mert
igen, lesz. Mondjuk ez, amit most így elmondtál, szerintem ez se a teljesen ilyen ortodox vonal, mert itt a mustár meg a koriander, szerintem az kilóg a sorból, mármint abban a szempontból, hogy nagyon sokan ilyet se tesznek bele.
Aha.
Viszont igen, abban egyetértek, hogy én is azt szeretem, hogyha nem csak ezek a sovány húsok vannak benne, viszont kell, hogy legyen benne valami ilyen húsos rész is, úgyhogy ezt jól el kell találni ezt az arányt, és az a lényege szerintem, hogyha kocsonyát akarsz készíteni, akkor arra rá kell szállni az időt. Tehát ott nincs, hogy gyorsan csinálunk egy kocsonyát, ott azért főzni kell 4 órát legalább, igen, hogy rendesen tényleg megzselésedjen ez az anyag. A fokhagymával kapcsolatban pedig az a megfigyelésem, hogy mostanában sokkal több fokhagymát kell használni. Tehát kevésbé intenzív ízűek ezek a fokhagymák, és ha azt akarod, hogy a végén érezhető legyen a fokhagymának az íze a zselén, akkor abban rendesen bele kell pakolni. És nekem még egy dolog van, hogy én se szeretem, hogyha megédesíti, viszont azt szeretem, hogyha annak a jó kis zselének van valami kis íze. Mm-hmm. És mostanában elkezdtem kísérletezni. Ma az ideit azt úgy csináltam, hogy a babérlevelet azt mindig szoktam beletenni, tehát az nekem valahogy nagyon bejön,
igen,
ad egy olyan alapíz, és most tettem bele 2-3 szál rozmaringot, ilyen friss rozmaringot, és az például baromi jó, nagyon klasszul, nagyon jól passzol, de ahogy mondtad, lehet kísérletezni ilyenekkel, szerintem ezek jó pofák, ezek nem elfajzások, ez a koriander, mustármag, ez szerintem jó pofa, és olyat is láttam már, és ettem is nagyon finom volt, hogyha valaki egy kicsit meredekebb dolgokkal próbálkozik, például belefőz egy darab gyömbért a levesbe, vagy a múltkor ettem olyat, ami birsalmával készült, a leves már eleve, és akkor van benne egy ilyen kis plusz valami.
És igen, a másik dolog az a... hogy jók, igen.
Hát a másik azért nagyon fontos, hogy nagyon jól le kell szűrni ezeket, hogy tényleg tiszta legyen ez a zselésedő anyag.
Na, ehhez van még egy ötletem, én nem tudom, két iskola egyébként, mert van, aki szereti, hogy van egy kis vékony zsírréteg a tányér ételen, tehát amikor már leteszed. Én nem, én azt a tükörsimát szeretem. Úgyhogy én először, amikor kifőzöm, úgy, ahogy van, kiteszem az ablakba, ugye hát főleg ilyen időben érdemes kocsonyát csinálni, amikor jön, és amikor az kifagy, gyönyörűen följön a tetejére a zsír, és mint egy lapot így le lehet szedni róla egy darabba, tehát nem kell játszani a kanállal, akkor újra forral, akkor kiporciózom, és tükörsima gyönyörű tányérok lesznek.
Igen, na, és itt van egy olyan dolog, amit egyébként nagyon nagy előszeretettel készítenek tőlünk nyugatra, az, amikor egy ilyen szép valami lesz belőle, egy ilyen ételköltemény. Hogyan lehet elérni azt, hogy például ne egy olyan kocsonyát kapjál, hogy mondjuk egy tálban ki van porciózva, és akkor az elét kerül, persze az is lehet tök jó, oda is bele lehet pakolni a tálba a különféle alapanyagokat mindenkinek személyenként, egy kis húsis rész, egy kis szopogatós, egy kis bőrös, egy pár zöldség, ilyesmi. De például, hogyha fog az ember egy őzgerincet, egy ilyen formát, sütőformát, és elkezdi úgy adagolni bele a dolgot, hogy először önt bele egy kis levet, hagyja, hogy megdermedjen, arra rápakol mondjuk egy sor sárgarépát, aztán azt is leönti, hagyja, hogy megdermedjen, és így sorba pakolásza az egészet, mindig hagyja egy kicsit megdermedni, akkor a végén, amikor összeáll az egész, és ki tudod forgatni az őzgerincből, akkor szeletelve egy ilyen nagyon jó pofa dolog lesz belőle, ahol, hát az már ilyen éttermi színvonal mondjuk így, amikor ilyen szépen látszik, hogy így el vannak helyezve a finom zöldségek. Tojást egyébként raktál bele már?
Nem, de ettem tojásost, és nem zavar, tehát ki vagyok vele békülve, úgyhogy lehet, hogy a mostani körben lesz benne.
Igen, ez egy érdekes, most abban pedig úgy kell csinálni, hogy az kell, hogy a tojás az ne legyen teljesen szétfőve. Aha. Tehát egy ilyen háromnegyedes főtojást legyen, hogy amikor megvágod, akkor az egy picit azért az is ilyen zselés legyen, vagy inkább ilyen félig meddig folyékony, és ez így vissza kacsint ugye a francia kocsonyára, az œuf sans gelé, ez a neve ennek az ételnek, de mondom, az alapvetően marharagú készítésű dolog, tehát az marhás étel. Minden esetre használnak többet ilyet, én Ausztriában láttam olyat, amikor ilyen tojások állnak benne sorba. Hát azokat is valahogy bele kell helyezni, hogy ne menjen le az aljára. Úgyhogy szerintem ugyanezzel a dermesztéses módszerrel készül. Egy kocsonya szerintem az ilyenkor kötelező, és isteni finom, hát jó a testnek, jó a léleknek, és kell a kollégén.
Abszolút, köszönjük, igen.
Kollégák, nem győztetek meg, ezentúl sem fogom megkóstolni, de bizony.
Nem, hát
Jézusom!
Üssetek!
Hát nem, csak meg vagyunk lepődve.
Nem tudom miért. Na, és megmagyarázni se tudom egyszerűen.
Mi nem, azért nem, toljuk, Bandi.
Jó van, hajrá, jó étvágyat hozzá.
Köszi,
na, a Kántor Bandival beszélgettünk a kiváló kocsonya ötleteken, meg egy kis kocsonya történelem is volt, és hát tényleg nem tudtunk mindenkit meggyőzni ezek szerint.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
De azt tetszett, hogy milyen lelkesen beszélgettek róla, ja, és mennyi ága boga van, tehát... Megenni nem fogom,
jó,
többet szerintem megkóstolni, de nagyon értem, nagyon
okay, jó, ez is valami, akkor valamit tudtunk adni. És ezt, ebben bízunk, hogy a hallgatók is kaptak ma is valamit, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet.
Holnap... Mások meg a gazdasági híreinkkel vannak így valószínűleg.
Igen, igen, igen. Holnap ismét lesz Millás reggeli. Pont Bandi jön hozzád. Vagy András? Fene tudja.
Mackó, fölébred. Téli álmából kidugja
nagyon jó.
A barlangból.
Igen.
Az arcát, mielőtt ismét visszavonul.
Arcát, igen. Jó, oké, akkor holnap 19:30 élőben, előtte persze 6:00 egy kis ismétlés a maiból. Mindenkinek nagyon szép napot kívánunk. Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.